Levél harmadik részének 12. és azt követő verseiből így szól hozzánk az ige. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volt volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog minden. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a húsvétot követő vasárnapra igencsak szívbe markoló és központi jelentőségű aktuális üzenet áll előttünk. A múlt héten élhettünk az Úrral való közösség áldásaival az úrvacsorában, de a Krisztus halála és feltámadása ellenére mi továbbra is itt vagyunk a megszokott életünkben. Emberi testben, ami gondot okoz, ha betegek vagyunk, ha kifáradunk, pedig tartana még a tennivalók sora. Emberi a lelkünk is, aggódó, türelmetlen, olykor haragtartó. Vettük az Úr áldásait. Hogyan lehetünk akkor mégis ilyenek? Az ember a fáradtság ellen és a nagy betegségek ellen egy idő után tehetetlen, ezekkel számolni kell, hiszen úgyis rányomják a bélyegüket a viselkedésünkre. Felesleges úgy tennünk, mintha meg tudnánk szabadulni földi létünk békjóiból. De a tulajdonságainkért, amelyek jellemeznek minket, mégiscsak felelősek vagyunk. Azért, hogy hogyan élünk meg egy rossz fordulatot, hogy belátjuk-e, ha tévedtünk, hogy készek vagyunk-e megbocsátani. Ezekért a dolgokért mi felelünk. A mai igék erről tanítanak minket, hogy hogyan valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit az úrvacsora alkalmával intésként kaptunk, amit megfogadtunk, mikor azt mondtuk, ígérem és fogadom, hogy magamat az Úrnak élő és szent, tiszta áldozatul felajánlom. Ha valakit hirtelen felindulásból megbántottunk, akkor, mikor lehiggadunk, észre kellene vennünk, hogy hibáztunk. És a lehető leghamarabb bocsánatot kellene kérni. Ha pedig szívesen forgatjuk magunkban a mérgünket valaki ellen, és alig várjuk, hogy gonoszkodhassunk, az már nem más, mint előre megfontolt szándék. Aki olvas Bibliát, és szokott imádkozni, lehetetlen, hogy ne érezze rosszul magát, attól, ha ő rosszat kíván egy másik embernek, vagy ha egyenesen ő maga az, aki ezt a rosszat okozza, pletykával, vagy régi dolgoknak az újra és újra való felemlegetésével. Aki elfogadja az Isten áldásait, az nem maradhat a gonoszságnak, a haragtartásnak a rabságában. Mégis itt van ez a jelenség közöttünk, az életünk része. Az egyik lelkésztársam mesélt például egy esetet. Egy gyülekezet, nagyon jámbor lelkű tagja a feleségével együtt ugyanazon a munkahelyen dolgozott a nyugdíjba vonulásig. A volt főnökük, akivel nem voltak túl jóban, a férje halála után szintén ugyanannak a gyülekezetnek lett a tagja. Azonban a házaspár és a volt főnök között a régi sérelmek miatt nem akart enyhülni a rossz viszony. Hol az egyik gáncsoskodott, hol a másik. Aztán eljött a karácsony, mikor az istentisztelet végén áldott ünnepet lehetett volna kívánni egymásnak, ez a házaspár nagyon látványosan hátat fordított a volt főnöknek a gyülekezet szeme láttára. Iszonyú volt a jelenlévőknek ezt átélni. Még a karácsonyi meghittség, még az ige világos tanítása sem lágyította meg a szívüket. Mondhatná valaki, Hát biztosan nagyon nagy volt a bűne annak a főnöknek. Hát igen, egészen biztos, hogy nem egy csúnya nézés okozott éveken át tartó kemény ellenségeskedés közöttük. Egészen biztos, hogy nagyon egymásnak mehettek. Mégsem volt jogos az ige fényében nézve a házaspár viselkedése, ami ráadásul az egész gyülekezetnek az ünnepére is rányomta a bélyegét. Ha az ember nem adja át a vezetést az élete fölött a gonoszságnak, akkor feltűnik, ha gonoszok vagyunk, hogy a gonoszság az rossz. Akkor ilyenkor, ahogy szoktuk fogalmazni, egy piros lámpa kigyullad az ember fejébe, hogy vigyázz, ez nem az az út, amire Krisztus téged hívott. Mit teszel? Miért vagy ilyen kibékíthetetlen azzal a másikkal szemben? Biztos, hogy nem lehetne megbeszélni a dolgot? Az egymás elleni sérelmeket vele? Jó, nem kell összeköltözni. Nem kell egymás nyakába borulni. De a gonoszkodást, a régi sérelmek újra és újra való felhánytorgatását, azt igenis el kell és el lehet kerülni. Hát erre megint mondhatja valaki. Persze, persze, de ahhoz kell a másik ember is, hogy a régi sérelmeket már ne emlegessük. Hát igen, ezzel szoktuk elintézni, és aztán marad minden a régiben. Miért nem kér végre bocsánatot a másik? Én azonnal megbocsátanék, ha látnám rajta az igyekezetet. De mivel nem kér, hogy bocsássak meg, hát nyugodt szívvel ellenségeskedek vele továbbra is. Nyugodtan emlegetem a több éves félreértéseket, amiken összevesztünk, amikből az évek hosszú sora alatt hatalmas nagy sértődöttségek lettek. Mindezt pusztán azért gondoljuk helyesnek, és azzal igazoljuk, hogy a másik ember nem kér tőlünk bocsánatot. De ha őt megkérdeznénk, mire vár, pontosan ugyanezt mondaná ő is. Hát miért nem kér bocsánatot a másik? Hiszen miatta vagyunk ilyen rosszban. Kísértetiesen hasonlítunk ilyenkor azokra a gyerekekre, akik az iskolában összeverekszenek. Ugye soha nem lehet eldönteni a bemondásuk alapján legalábbis, hogy ki kezdte. Mert mindenki a másikra fogja, én csak visszaütöttem. Amíg egymásra várunk, amíg az életünk, a szívünk hangulatát egy másik ember határozza meg, addig valóban így is marad, olyanok maradunk, mint gyermekkorunkban. Addig nem lesz lehetőség rá, hogy kibéküljünk, hiszen a másik épp ugyanolyan büszke, mint mi, és nem fog kezdeményezni. Ráadásul az évek hosszú során mind a két félnek éppen elegendő sérelme lett már ahhoz, hogy most már tényleg legyen oka az utolsó leheletéig haragudni. De annál, aki az Isten követője akar lenni, ennek nem szabad így lennie. Aki csak emberileg tud gondolkodni, az nem igen képes kibékülni régi ellenfelével. De ha valaki Krisztusra tekint, akkor meggyógyul a szíve Krisztusban, és nem kell az ellenségeskedést vége láthatatlanul folytatnia, mert az ellenségeskedő viselkedés végeredményben mindenre rányomja a bélyegét, végül még az Istentől is elválaszt. Mondjuk ki, a haragtartás és a Krisztus követése egymást kizáró fogalmak. Aki haragtartó, az előbb-utóbb biztos, hogy el fog szakadni lélekben Krisztustól is. Lehet, hogy a gyülekezetnek még tagja marad egy ideig, de a szívében Krisztus helyett a harag, az engesztelhetetlen sértődés fog lakni. Világos, hogy emberileg lehetetlennek tűnik rendezni a nehéz helyzeteket. Minél több idő telik el a megbántás és a megbeszélés között, annál nehezebb. De az a részlet, amelyet az ünnepen is hallhattunk, illetve most a Kolossé levélből ismét, megmondja, hogy mi a megoldás. Mint Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsetek tehát magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet. A megbocsátásnak a lelkülete egészen biztos, hogy nem emberektől jön. Az nem a mi tulajdonságunk. Mi valóban olyan nagy igazságérzettel rendelkezünk, hogy képesek vagyunk a halálunkig menően haragudni, ha valaki valami igazságtalanságot tett velünk. pedig hát ez egyáltalán nem megoldás a problémára, sőt, még csak újabbakat okoz. Hiszen a harag terjed. Aki haraggal van jelen bármilyen közösségben egy másik tag felé, annak végül is minden falujárása, minden munkanapja, minden Isten tisztelete megmérgeződik, amihelyis meglátja a haragosát. Megmérgeződik az egész élet. A kitörés, a megoldás erre egyedül csak az Istentől jöhet. Fel kell ölteni magunkra a sajátjaink helyett Krisztusnak a tulajdonságait, bármilyen lehetetlennek is tűnjön ez. Mi őnála szentnek, szeretetnek számítunk. Ránézve, a gyülekezet egységére nézve, vagy éppen a család, vagy akár a munkaközösség egységére nézve is, késznek kell lennünk arra, hogy megbocsássuk egymásnak az egészen hatalmas bűnöket is. Könyörületesség egyébként is mindig csak olyan helyzetekben szükséges, ahol elengedni, megbocsátani kell valamit, ami tényleg megtörtént. A könyörület az nem matematikai fogalom, tehát nem számítható ki, és nem üzleti fogalom, nem adok-kapokra alapul. Ha valaki számítgat, akkor a haragtartás elkerülhetetlen. Ha te bántottál meg, neked kell bocsánatot kérned, ha nem teszed, haragban maradunk. Egyszerű ez, mint az egyszer egy. A könyörület viszont azt jelenti, igaz, hogy neked van adósságod én felém, de én békességet szeretnék, arra vágyom. Így hát elengedem az adósságodat. És nem várok ezért cserébe semmit. Azért teszem, hogy a köztünk lévő kapcsolat végre helyreálljon, hogy ne az egymás gyűlöletéről szóljon az egész további életünk, amikor találkozunk, vagy amikor az eszembe jutsz. Egy elmérgesedett viszonyt csak ilyen könyörületes szívvel lehet megoldani. Úgy, hogy az egyik fél kimondja, engem nem érdekel, hogy milyen voltál velem a múltban. Megbocsátok neked. És bízik abban, hogy a helyzet nem mérgesedett még el annyira, hogy a másik még ezt is támadásnak vegye. Hát ez is lehetséges, csak akkor aztán tényleg nem lesz egyszerű kibékülni. Az ige azonban mindannyiunkhoz szól. Ha valahol harag, meg nem beszélt ellentét van, az nyilván mind a két félre vonatkozik, mármint az ige. Itt lenne az ideje végre felölteni Krisztusnak a könyörületes szívét, az ő jóságát, alázatosságát, szelídségét és türelmét. Ez természetesen csak a hitben járó ember számára élő lehetőség. Erre az, akinek Jézus Krisztus kereszthalála semmit sem jelent, egészen biztos, hogy képtelen. Nem telik ki belőlünk ez. Aki viszont hittel fogadta az úrvacsora jegyeit, emlékezz, itt álltál egy hete. Az ismét meghívást kapott az Úrtól, hogy így gondolkodjon, hogy így viselkedjen, hogy Krisztus jóságának a hatása alatt döntsön a nehéz helyzetekben is. Aztán arról, hogy honnan kell a könyörülethez, a megbocsátáshoz erőt merítenünk, mert sok erőre van ehhez szükség, arról meg az Úr Jézus példázata beszél, amit elsőként olvastam. A könyörület megtanulása, amint hallhattuk, nem csak egy áldott lehetőség, hanem elmaradhatatlan kötelessége a hívő életnek. Hát ezért mertem azt mondani, hogy a haragtartás és a kereszténység ellentétei egymásnak. A példázatban az Úr Jézus Péter apostol kérdésére felel neki az a problémája, hogy hányszor kell megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. A király a példázatban, amelyel az Úr Jézus válaszol, berendelte az adós szolgáját, hogy fizessen végre. Biztos eleget várt már a pénzére, itt van az idő, hogy így vagy úgy eldőljön a dolog. Ha nem tudsz fizetni, téged, a családodat és mindenedet eladunk, és az ebből befolyó összeg lesz a tartozásnak egy része. Többet nem tudunk behajtani rajtad, mehetsz rabszolgának a családoddal együtt. Megértjük ezt a királyt. Biztos, hogy nem egy hete várt a pénzére. Évek óta lehetett már türelemmel, mint hiába. Ráadásul az összeg, a 10 000 talentum 50 millió dénárral egyenlő. És ugye egy dénár az egy napi munka. Szóval fel sem tudjuk fogni ezt a rettenetes összeget. Eljött hát a király türelmének a vége. A szolga azonban nem hagyta annyiban a dolgot. A példázat egészére nézve kimondhatjuk, hogy nem egy elveszett ember ez a szolga. Addig könyörög térden állva, míg a király úgy dönne, jó van, elengedem ezt a hatalmas adósságot, hiszen úgyse tudná csak a pénznek a töredékét visszaadni, és akkor még kegyetlenkednem is kellene. Hát elengedem ezt a tartozást, nem kell megadnod egy fillért sem. Igazán nagylelkű királyi ajánlat ez. Jól láthatjuk itt a könyörületes szívnek a működését. Hát neki aztán egyáltalán nem érdeke az, hogy lemondjon a pénzéről. Az csupán az adós szolgának jó. Mégis megteszi. Mert irgalmazni akar. Mert nem akar kegyetlen lenni, nem akarja egy másik családnak a vesztét okozni. De hogyan viselkedik visszakapott szabadságával a szolga? Maga is könyörületes, hálás lesz? Egyáltalán nem. Hanem elkezd kicsinyeskedni. Nem helyezi új alapokra az életét. Nem tanul ura könyörületességéből. Nevetséges összegért elkezdi folytogatni a magához hasonló szolgát. Igen, az én adósságomat elengedték. Az nekem jár. De hogy az én pénzemet más használja, hát azt már nem. Azonnal add meg, vagy visznek a börtönbe, te csaló. És az Úr Jézus tanmeséje szerint el is vitte a törvény elé a dolgot, hogy az ő adósa ezért a kevéske tartozásért börtönbe kerüljön. A többi szolga, aki ezt látta, jogosan volt felháborodva, mindannyian egyetértünk velük. Hát így viselkedik, aki csak az ura könyörülete szívének köszönheti az egész életét, hogy nem lett mindörökre rabszolga. Nyilván a király sem hagyhatta annyiban. Börtönbe záratta arra az időre, amíg mégiscsak megfizeti a 10 000 talentumot, azaz örökre. Íme megkapta, amit érdemelt, hiszen ura könyörületességét könyörtelenséggel hálálta meg. Nem lehet más a sorsa, csak az, amit ő választott magának, ahogy a nő gondolkodik. Könyörtelenség. A példázat értelme nyilván az, hogy Isten a király, mi pedig a szolgák vagyunk, aki kifizethetetlen, soha jóvá nem tehető bűnökkel bántottuk meg az Istent. Ő azonban könyörületből elküldte az Úr Jézust. Az Úr Jézus kifizette a mi adósságunkat a kereszten, meghalt miattunk, helyettünk és értünk. Nekünk, ha hiszünk ő benne, akkor már nem kell a bűneink büntetését elhordozni. Az viszont egyáltalán nem mellékes, hogy hogyan élünk mi ezzel a kegyelemmel. Isten halált kívánó bűnöket bocsátott meg nekünk úgy, hogy nekünk még a hajunk szála sem görbült meg, hiszen az Úr Jézus volt, aki a kereszten kiszenvedett, és nem mi. De hogyan vagyunk mi könyörületesek azokkal, akik bennünket bántottak? Tudunk jóságosak, belátók, türelmesek lenni azokkal, akik sokszor megbántanak bennünket, akár akarattal, akár anélkül? Tudunk-e ilyenek lenni, mert kellene? Ellenkező esetben, ha mi a magunk igazáért életünk végéig haragszunk valakire, hát akkor csak ítéletre számíthatunk magunk is. Mert visszaéltünk az Isten kegyelmességével. Nos, az elsőre igazságtalanságnak tűnik, mi az, hogy az Isten nekem adja a bocsánatot, utána meg visszavonja. De ide nem igazságtalanság. Van benne logika. Isten ugyanis nem bíró, akinek tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki mit gondol, csak a törvények legyenek betartva. Le van írva, mi szerint döntsön, és ő aszerint igyekszik dönteni. Azért tesz meg mindent az Isten viszont, hogy ebben a világban a gonoszságot, az önzést, a háborúságot és a gőgöt legyőzze. Hogy mindezeket eltörölje, megszüntesse. Ennek érdekében a saját fiát adta oda áldozatul helyettünk és értünk. Hát ezért nem lehet az ő könyörületességét irgalmatlansággal, könyörtelenséggel elfogadni. Mert ő nem a törvénynek akar eleget tenni, hanem a világot szeretné a bűnből megmenteni. Világos, hogy aki kéri a bocsánatát, de maga nem akar megbocsátani, az nem alkalmas az Isten országára. Ahhoz ugyanis több kell. Meg kell érezni és el kell fogadni az Isten gondolkodás módját saját magamról és a bűneimről. Ahhoz nekünk is irgalmassá kell válnunk, különben nincs közünk ő hozzá. Akkor pedig ugyan miért fogadna be bennünket az örök hajlékokba? Íme Pál apostol szaváltal ezért ajánlja nekünk Isten ma a feltámadás ünnepe után egy héttel, hogy a megünnepelt és elfogadott isteni kegyelmet hiába valóvá ne tegyük a magunk kegyetlenségével. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek valami panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Lehet, hogy valakivel évek, évtizedek óta haragban vagy, de nem kell ennek így lennie. Bocsáss meg a másiknak, légy kész arra, hogy letedd a sérelmeidet. Vegyél ehhez erőt abból, hogy Krisztus is megbocsát neked. És ha azt mondod, megbocsátok, akkor felejtsd is el a dolgot örökre, hiszen az Isten sem emlegeti azokat a bűneinket, amelyeket már megbocsátott. Megbocsátok, de nem felejtek, de sokszor hallani. Csak hát ez hazugság, mert aki nem felejt, az nem is bocsátott meg. Csak várja a pillanatot, hogy előhúzhassa azt, amit tud. A felolvasott utolsó mondatból derült ki, ami egyébként világos volt az egész igehirdetés alatt is szerintem, hogy ez a tanítás a gyülekezetnek szól. Akik a Krisztus kegyelmét elfogadták, ezzel együtt elfogadták az irgalmas életre való hívást is, amelynek eleget kell tennünk. De kiderül, hogy a tanítás a gyülekezetnek szól, hiszen így fejezi be Pál, a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Az egy test a Krisztus teste, az egyház. Ideje hát, hogy szelíd lelkűségünkkel mutassunk példát a településünkön a Krisztus nélkül élő emberek előtt. Ha Krisztusért Isten megbocsátott nekünk, a legfontosabb üzenetet azzal tudjuk hirdetni feléjük, ha mi is meg tudjuk bocsátani másoknak az ő ellenünk szóló fájdalmas vétkeiket. Öltsetek tehát magatokra könyörületes szívet. Amen.